Állva fohászkodjunk és imádkozzunk. A mi ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi kegyelmes Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, közöttünk lakó Úr, aki Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában közöttünk járt, hogy kimentsen bennünket a jelen való gonosz világból. Amen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által áldunk, dicsérünk és magasztalunk téged, hogy bár megrettenünk a halál és az elmúlás gondolatától, és sokunk fájdalmat gyász hordoz még a szívében, mégis élő reménységért adhatunk hálát, hiszen Jézusunk föltámadt és él, és üdvözíteni fogja mindazokat, akik az övéi lettek. Urunk, kérünk, hogy add nekünk most a te szent lelkedet, hogy megértsük a te evangéliumodat, és be is fogadjuk azt, és ez legyen örökké való örömünk és reménységünk. Vezess bűnbánatra is bennünket, Urunk, hogy a te evangéliumod világosságát ne sötétsítse el semmi ártó gondolat, hitetlenség, vagy bűnben való megátalkodottságunk, hanem hadd nyílhassunk meg bűnbánat által a te szent lelkednek és a te igédnek, hogy az evangélium által bűnbánatra, Jézus által bűnbocsánatra és új életre jussunk, hogy üdvözüljünk, Atyánk, a te fiad által. Hallgass meg bennünket, add a te igédet, add a te szent lelkedet, szólj hozzánk személyesen, adj nekünk szívünkhoz szóló üzenetet. Jézusért kérünk, Atyánk, hallgass meg bennünket, könyörülj rajtunk. Amen. Foglaljunk helyet. Isten hozzánk szóló örömhírét református bibliaolvasók kalauzunk szerinti mai napi újszövetségi szakaszból olvasom, a Timóteushoz írt első levél első részének első 11 versét, majd hozzáolvasok még egyetlen egy verset a második levél második részének 8. verséből. A boldog Isten evangéliumáról beszél Pál apostol az ő tanúságtételében. Hallgassuk őt Istenre figyelő szívvel. Pál, a mi üdvözítő Istenünknek és Krisztus Jézusnak, a mi reménységünknek rendeléséből Krisztus Jézus apostola, Timóteusnak, igaz fiamnak a hitben, kegyelem, irgalom, békesség Istentől, a mi atyánktól, és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól. Amikor Makedóniába mentem, kértelek, hogy maradj Efézusban, és parancsold meg némelyeknek, hogy ne hirdessenek tévtanokat, ne is foglalkozzanak mondákkal és vég nélküli nemzetségtáblázatokkal, amelyek inkább vitákra vezetnek, mint Isten üdvözítő tervének hitben való elfogadására. A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. Némelyek elfordultak ezektől, és üres fecsegésre adták magukat. Törvénytanítók akarnak lenni, de nem értik sem azt, amit mondanak, sem azt, amit bizonygatnak. Mi azonban tudjuk, hogy a törvény jó, ha valaki a törvénynek megfelelően él azzal, és tudjuk azt is, hogy a törvény nem az igaz ellen van, hanem a törvényszegők és az engedetlenek, a hitetlenek és a bűnösök, a szentségtelenek és szentségtörők, az apa és anya gyilkosok, az embergyilkosok, a paráznák, a fajtalanok, az emberrablók, a hazugok, a hamisan esküvők ellen, és mindaz ellen, ami ellenkezik az egészséges tanítással. Ez pedig a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium, amely én reám bizatott. Majd így folytatja Pál, emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadt a halottak közül, erről szól az én evangéliumon. Jézus Krisztus feltámadt a halottak közül, erről szól az én evangéliumom. Amen. Az örökkévaló tegye áldottá és gyümölcstermő igéjét a mi szívünkben. Isten szeretett népe, kedves testvérek, azt az üzenetet, azt a címet adtam a mai üzenetnek, hogy a boldog Isten evangéliuma. Reformációt is ünneplünk az örökkévalóság vasárnapja mellett, és mondhatjuk bátran, hogy történelmi perspektívából nézve is nem véletlen, hogy Luther Márton a Mindenszentek előestéjén függesztette ki 95 vitatételét az egyház megújulásáról. Mi magunk is, még a mai napig is emlékezünk ilyenkor Mindenszentek előtti nap, vagy Mindenszentek napján a halottainkra, és biztos vagyok benne, hogy most, amikor hallottuk ezt a hosszú listát, 85 testvérünk nevét és életkorát, mi magunk is belegondoltunk a földi emberi perspektívánkba, hogy ránk is az öregedés, az elmúlás és a halál vár. És lehet, hogy kétségbeejtő gondolataink vagy érzések is támadtak bennünk. Higgyétek el, hogy ez így volt, és még inkább így volt a középkorban, amikor a reformáció elindult, hiszen nem tudta a középkori egyház úgy hirdetni az evangéliumot, hogy az emberek megtalálják a bűnbocsátó, kegyelmes Istent, hogy békességre juthassanak nem csak saját életük felől, akik Krisztus Jézus által hívők lettek, hanem elhunyt, hitben elhunyt szeretteik felől. Ugye, aki látta Luther filmet, az nagyon jól szemlélteti ez az alkotás, hogy milyen életérzés volt akkor az emberekben. És valljuk meg őszintén, hogyha látjuk ezt a nagy temető zarándoklatot, ami divattá is lett egy kicsit ezekben az időkben, akkor azt mondhatjuk, hogy bizony a lelki folyamatok törvényszerűek, a mai emberek is ugyanilyen érzésekkel, ugyanilyen gondolatokkal küzdenek. Szeretteik és saját életük felől is kétségbe esettek, rettegnek az elmúlástól és a haláltól. Nagyon időszerű tehát újra, úgy, ahogy a középkor végén, úgy most is újra felfedeznünk az evangélium, az Isten örömhírenek a közepét, annak a hozzánk szóló legnagyszerűbb üzenetét. Ezt ugye Pál apostol egyetlen egy mondatba foglalt össze az ifjú prédikátornak: emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, tehát valóságos ember is volt, aki közöttünk járt a földön, ezért mondja, hogy a Dávid utóda, feltámadt a halottak közül, tehát ez nem csak azt jelenti, hogy ő valóban feltámadt és él a halottak közül, hanem ő Isten is egyben. Ahogy a mi református hitvallásunk mondja, Jézus Krisztus valóságos ember, közöttünk járt itt a földön valóságos emberként, de valóságos Isten, mint Isten fia, föltámadt a halottak közül. Erről szól az én evangéliumom, mondja az apostol. Nagyon fontos, hogy ennek a mélységeiből is halljunk egy kicsit és tanuljunk együtt. Mert egy olyan korban élünk, hogy az emberek nagy része azt mondja, hogy hát tudjuk, hogy a halál az van, mert szembesülünk vele, de azt mondják sokan, hogy nincs ítélet a halál után, hanem csak elmúlás van. Nem kell az embernek elszámolni az életével senki és semmi előtt, a halállal vége ennek a földi küzdelemnek. Aztán azt mondják, hogy nem csak, hogy nincs ítélet, azaz nem kell elszámolnunk azzal, amit tettünk a földön, hanem nincs semmi igazából a halál után, csak teljes megsemmisülés. Az ember lelke a testével együtt megsemmisül, és vége mindennek. Ugye sokan, akik lélekben föladták az életet, még van, akik várják is, és azt mondják, hogy jaj, de jó lesz majd ott a sárga földbe, megnyugszunk, vége ennek az egésznek, vége ennek a földi szenvedésnek. Ez tévtanítás és hazugság. Pál apostol mondja az ifjú Timóteusnak, hogy prédikálj ezek a tévtanok ellen. Ne hirdessenek tévtanokat, ugye mondja a Pál. Tehát még az Isten gyülekezetében, az efézusi gyülekezetben is voltak, akik ilyen tévtanokat tanítottak, és az Isten evangéliumáról, azaz, hogy Jézus föltámadt a halottak közül, mitoszokra, mondákra hallgattak, meg vég nélküli nemzetségtáblázatokra, hogy ki milyen nagy családból származik, meg ki minek az örököse, meg még én nem tudom, hogy miért tették ezt. Ugye ma is ugyanezt látjuk, hogy az emberek, mert kétségbe esettek ma is az emberek, mindenféle mondákhoz, tetszetős tanításokhoz fordulnak. Ugye ez, amit eddig mondtam, hogy egyesek azt hiszik tévesen, hogy nincs ítélet, és nincs semmi, csak teljes megsemmisülés a halál után, ez még csak az alap. Aztán már jönnek majd ezután az olyan tanítások, ami benne van a reikibe is, az ezoterikába is, a tetszetős buddhista tanításokba, a Krisna tudatban is. Ezek pedig így hangzanak, hogy hát mivel a lélek örök, valahogy végül mindenki üdvözülni fog. Persze ezt a módot, hogy a lélek hogy fog üdvözülni, azaz eljutni a boldogság állapotában, mindezek a vallások és filozófiák különbözőképpen tanítják. De onnan indulnak ki, hogy a lélek örök. És ez igaz, a lélek örök. Ezt mi is mondjuk keresztjének, de mi azt mondjuk, hogy úgy, ahogy elrendelt dolog, az, hogy az ember meghal az élete végén, ugyanúgy elrendelt dolog, a zsidókhoz írt levél írja, hogy utána jön az ítélet. Most úgy nyilván ezek a más tévtanítások azt hirdetik, hogy végül mindenki valahogy üdvözül. Ugye a buddhisták azt mondják, hogy meg a Krisna tudatolják, hogy a lélekvándorlás útján, azaz újjászülethetsz, és az újjászületés azt jelenti, hogy újra megszülethetsz valamiféle létformában itt a Földön. Ha újra emberi létformában születsz meg, akkor szerencsés vagy, mert akkor már közelebb állsz ahhoz, hogy hát ha élhetsz egy olyan életet, ami végül majd elnyerje a jutalmát, és a nirvánába kerülsz. De végtelen körforgásnak mondhatjuk mi ezt egy keresztény perspektívából, hiszen ki az, aki saját erejéből, vagy saját lelkiismerete előtt is csak azt mondhatja, hogy jó életet éltem, és ezért én bejutok az örökké valóságba. Mi azt mondjuk, hogy ha ez igaz lenne a lélekvándorlás, az, hogy az ember újra születhet itt a Földön, új életet kezdhet újra és újra, akkor nem lenne üdvösség, mert ez alapján senki nem jut be. És még ezek a gondolatok keresztjének között is terjednek. Aztán mondhatjuk, hogy egy ma egyre inkább divatos világvallás, legalábbis Európában már a bevándorlási hullám előtt is ugye hatalmasan terjed, ugye az iszlám hit. Ne felejtsük el, hogy már évtizedekkel ezelőtt a katolikus egyház például missziói területnek nyilvánította Franciaországot, pont ez miatt. Az ő hitük szerint az embernek előzetes bűnbocsánat lehetősége nélkül kell megállni, majd az Isten ítélőszéke előtt. És majd ott eldől, hogy hát ki hova jut, majd kiderül. Ugye az első hallásra azt mondhatnánk, hogy hát ez nem áll messze a keresztény gondolattól, hiszen sok tradicionális keresztény azt gondolja, hogy majd eldől az Isten trónja előtt, hogy bejutok-e a mennyországba vagy nem, de hát ha sikerülni fog. Na most ugye Luthernek ez okozta az egyik legnagyobb lelki válságot. Mert ő, amikor fiatalon szembesült a halállal, legjobb barátját vesztette el, aki párbajban hunyt el, vagy ugye egy hatalmas viharba került, és közvetlenül mellette csapott be a villám, és belegondolt, hogy mi lett volna, ha most engem eltalál és meghalok, hova kerül a lelkem, hogy fogok üdvözülni, ugye, akkor ő nem érte be ezzel, hogy hát majd a halál után eldől, és majd csak szerencsém lesz, hát hívő vagyok, hiszek én az Istenbe. Sokan ugye ma is így gondolkodnak, de hogyha a bűnbocsánat lehetőségen nélkül kellene megállnunk majd Isten ítélőszék előtt, akkor ugyanazt mondhatnánk, mint azoknak, akiknek azt mondjuk, hogy tévedtek, hogy a halál után nincs semmi és nincs ítélet. Ugyanazt mondhatnánk, mint a lélekvándorlásba hívőknek, hogy tévedtek, ezáltal nem fogtok bejutni az üdvösségbe. Ugyanazt kell mondanunk ezeknek is, hogy nem csak, hogy tévedtek, hanem nagyot kockáztattok, mert a bűnbocsánatot azt itt a Földön kell az embernek elnyernie Jézus Krisztus által. És a bűnbocsánatra nézve kaphat az ember majd kegyelmet az Isten ítélőszéke előtt. Mert ha az ember úgy áll meg Isten ítélőszéke előtt, ugye Jézus Krisztus lesz az, aki ezt az ítéletet végrehajtja, hogy nem nyert új életet és bűnbocsánatot itt a Földön, akkor mire appellálhatnánk? Mire? Ugyanúgy nem jutnánk be, nem lehetnénk elég jók. Mit mond tehát ezekkel a tévtanításokkal szembe a Biblia? Hogy egy földi életed van. Ahogy a 90. Zsoltár is mondja, mi az ember élete, 70 vagy 80 év? És valóban ez az átlaga a fölolvasott listánknak is. 70 vagy 80 évig élünk, egy életünk van itt a Földön. És elrendelt dolog, vagy ahogy a régi fordítás mondja, elvégzett dolog, hogy a halál után jön az ítélet. És lesz feltámadása mindenkinek. Azt mondja az apostol, és olvassátok majd el a Korintusiakhoz írt levél 15. részét, ugye most fejeztük be a napokba a Bibliaolvasók kalauzba. Azt mondja, hogy egyesek az ítéletre támadnak föl, azaz, hogy ugye a kárhozatra. És akit Jézus kárhozatra ítélt, mert nem nyert bűnbocsánatot és új életet itt a Földön, azaz hitetlenül került Jézus Krisztus elé, az a kárhozatra kerül, és ez a második halál. Viszont aki Jézus Krisztus kereszt halálának érdeméért, azért, mert hiszi, hogy egyedül Jézus Krisztus kereszten ontott vérének van bűntörlő ereje, és ő azért halt meg a kereszten, hogy a bűneinknek a büntetését, a kárhozatot magára vegye, és megvallott a bűneit, és új életet kezd Jézus Krisztussal, az üdvösségre támad föl. És ez az üdvösség lesz a teljes győzelem a halál felett, mert eltöröltetik a halál. A kárhozatról úgy beszélt át az apostoli tanúságtétel, hogy második halál, az üdvösségről mint teljes győzelem, hogy eltöröltetik a halál. Befogadtátok ezt az üzenetet? Úgy tűnik, hogy vannak keresztények, akik sok jó üzenetet befogadnak, de ma Európában belátjuk, hogy szétesik. Szétesik az erkölcsi válságban, szétesik a nihil vákumában, szétesik az önmaga dicsőítésében. Ugye úgy néznek a muzulmán hívőkre, hogy lefeküdve imádkoznak, mintha valami hottentottákat látnának. Ennyire távol van ma az európai embernek az Isten előtt leboruló imádság. Ezeknek szól, és mindannyiunknak, hogy befogadtátok ezt az evangéliumot? Vagy csak azt az evangéliumot fogadtátok be, mint sok liberális keresztjén Európában, ki azt mondják, hogy hát van Isten, de áldjon meg az Isten, adjon hosszú, boldog életet, fájdalommentes, betegségmentes, ha lehet még gazdagodjak is meg. Ennyi az evangélium, amit be tudunk csak fogadni? Vagy ez, amit Jézus Krisztus hozott el, amit egy mondatba foglal Pál, hogy ez az én evangélium, ez a boldog Isten evangéliuma, hogy Jézus Krisztus a Dávid fia, aki ember volt, föltámadt a halálból, és ezáltal Isten fiának bizonyult, Isten, és ő egyedül, ő általa van egyedül bűneinkre bocsánat és örök élet. Azt mondja Pál azoknak, akik ezt nem fogadták be, hogy elhamarkodottan lettek, vagy csak hiába lettek hívőkké. Így mondja, eszetekbe juttatom az evangéliumot, testvérek, amit először én hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, melyben meg is maradtatok. Befogadtátok? Megmaradtatok? Szívetek vígasztalása és reménysége lett? Úgy, ahogy én hirdettem nektek, mondja Pál, ha csak nem hiába lettetek hívőkké. Azt mondja, hogy aki ebben nem hisz, hogy egyedül Jézus Krisztus által van üdvösség, az hiába lett hívővé. És azt mondja, hogy ez a boldog, vagy egy más fordítás szerint az áldott Isten evangéliuma. De mit jelent az, hogy boldog Isten? Az, hogy távol ül a mennyben és mosolyog? El van magában, boldogon, minket meg elhagyott, hogy hadd küzdjünk? Vagy a boldog Istent úgy kell értenünk, ahogy sokan értik, hogy az Isten tagadók is, vagy azok, akik valami fájdalmukban, vagy haragjukban keményedtek meg, hogy hát az Isten van, és akkor megboldogult, nincsen, nem foglalkozik velünk többé. Mitől boldog az Isten? Nyilván az Isten nem távol van tőlünk, nem csak ül ott magában a mennyben és mosolyog, hanem ő azért boldog, azért áldott. Mert Jézus Krisztusban üdvösséget szerzett nekünk, mert nem csak az van, hogy elrendelt dolog, hogy az ember él, aztán meghal, és utána ítélet, hanem az is elrendelt dolog, hogy van megváltás, lehet új életet kezdeni itt a Földön, van bűnbocsánat, és van örök élet. Befogadtátok azt is. Befogadtátok ezt is, ezt a tanítást. Úgy, ahogy utaltam is, és ez az utolsó gondolat, nem mindegy tehát, hogy mit hiszünk, és mit gondolunk Jézus Krisztusról, hogy kicsoda ő nekünk személyesen. Pál apostol korában, az első keresztjének között, a gnózis volt nagyon népszerű tévtanítás, és ők afelé tendáltak, hogy Jézus egyáltalán nem volt ember, hanem csak Isten volt, és ezért az emberi teste, ahogy itt közöttünk járt, meg amit megfeszítettek, az csak látszat volt, hiszen ő csak Isten volt, teljesen Isten volt. Ugye ez volt akkor a divatos gondolat, hogy Jézus teljesen isteni és nem emberi. Ma a másik véglet nagyon divatos. Azt mondani, hogy Jézus ember volt, de nem volt Isten. Jézus csak egy ember volt, Isten legjobb fia, aki a legnagyobb bölcsesség tanító volt, aki azért lett Isten fia, mert Isten fiává fogadta őt, mert ő volt a legjobb ember. Ezt tanítják a Jehova tanúi például. És még sokan ezt gondolják Jézusról, hogy nagy rabbi, nagy tanító volt, nagyon szép, ahogy ő beszélt az Istenről, de nem ő az egyetlen út, és még az, hogy Istenként imádandó, akinek a neve által van bűneink bocsánata, meg akinek a neve által van föltámadás egyedül, hát azt azért mégiscsak erős. Ugye ma sokan így gondolják. Minden két tévejgésnek szól az apostol, hogy Jézus, mint Dávid fia, ember volt, aki magára vette bűneinket, és meghalt a keresztfán, hogy megbékéltessen bennünk Istennel, bennünket Istennel, de föltámadt a halálból, és Isten fiának bizonyult, azaz Isten volt. És ez az igazság, testvérek, Krisztus keresztjében fénylik leginkább. Hiszen Krisztus keresztjében látjuk azt, hogy együtt van Isten igazsága, a törvény, és együtt van Isten szeretete. Mert Isten haragja a bűn felett jogos. Ő nem adhat bűnbocsánatot úgy nekünk, hogy Hát te hiszel bennem, ezért megbocsátok neked, mert hát akkor te hozzám tartozó, te jó vagy hozzám. Ugye mi ilyenek vagyunk emberek, de Isten nem ember. És az ő igazsága, ahogy a törvényben is van, a bűnnek következménye a büntetés. Sőt, ugye a bűnnek lett a távlati következménye az is, hogy az ember elvesztette az örök életét, és halandóvá vált. De Jézus Krisztusban nem csak Isten igazsága jelent meg, hogy a mi bűneink jogos büntetését, az Isten haragját magára vette, és helyettünk halt meg, hanem benne jelent meg Isten szeretete is. Igazság és törvény együtt, hogy mindezen állapotunk ellenére úgy szerette Isten a világot, hogy ő egyszülött fiát adta, aki önként vette föl a keresztet, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Befogadtátok ezt az igazságot? Ha befogadtátok, fogadjátok be azt az igazságot is, hogy ő általa van föltámadás. Hogy van föltámadás, van örök élet és üdvösség, és ez Jézus Krisztusban van, aki az éltető víz, ő az élő víz, őrá van szükségünk a lelkünknek. Ugye a mai ember nem csak ezekben a tévelygő gondolatokban vesztegel, és hasonlóan kétségbe esik az élet, az elmúlás, az örökség és a halál miatt, hanem bár mindent megad a testének, kiéhezteti a lelkét. Ne éheztesd ki a lelkedet, hanem tápláld az éltető vízzel. És ő Jézus Krisztus, és az ő evangéliuma. Ebben örüljünk, ezért adjunk hálát. Amen. Áldott vagy, Urunk, Istenünk, mindenség teremtője, és Jézus Krisztus Atya, aki az ő feltámadása által újjászültél bennünket élő reménységre. Urunk, azért imádkozunk most, hogy a te igazságod, a te hiteles tanúságtételedet, az evangéliumot fogadjuk be teljesen, ne csak annak részeit, ne csak félig, hanem onnantól kezdve, hogy bűnös emberek vagyunk, és önmagunkba elveszettek, egészen odáig, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból, és üdvözíti mindazokat, akik az ő vérének áldozatában hisznek. Urunk, add, hogy a teljes evangéliumot higgyük, és ez legyen, Urunk, új életünk, ez legyen vigasztalásunk a halál árnyékának völgyében, gyászban és fájdalomban. És ez legyen üdvösségünk és örök életünk. Köszönjük, Urunk, hogy most ezzel a reménységgel bíztattál, vigasztaltál bennünket. Hadd imádkozzunk most az emlékezőkre, hiszen olyan emlékezőkért, hiszen olyanok is vannak közöttünk, akik évek óta gyászban vannak, és nem tudnak megvigasztalódni. Urunk, vigasztald meg őket, hogy hadd tudják, hittel a te irgalmas kezeidre bízni szerettüket. És imádkozunk a friss gyászban lévőkért, Urunk. Urunk, tudjuk, hogy sokan kétségbe esve, haragban keményítik a szívüket. Imádkozunk értük, hogy ne ezt tegyék, hanem nyíljanak meg a te evangéliumod előtt, az áldott Isten örömhíre előtt, hogy vigasztalásuk legyen. Imádkozunk, Urunk, mi magunkért is, családjainkért, gyermekeinkért, hogy ne e földi életben reménykedjünk csupán, ne e földi életre koncentráljunk minden erőnkkel, hogy mit nyerhetünk, hogy lehet hosszú és fájdalommentes, hanem azzal törődjünk, hogy biztosak lehessünk üdvösségünk felől Jézus Krisztusban. Add, Urunk, hogy ugyanolyan őszintén vívódjunk, keressük a válaszokat, mint Luther, akik még nem nyertek új életet, akik még nem mertek megnyílni előtted, Jézus, és behívni téged a szívükbe. Azok hadd találhassanak benned is kegyelmes Istent, szívük üdvösségét. Imádkozunk magyar népünkért is, Urunk, bocsásd meg a mi sok bűneinket, és keménységünket. És imádkozunk, Urunk, hogy előtted leboruló nemzet lehessünk. Imádkozunk a vezetőinkért, és adj nekik látást, hogy ne a kapcsolataik, a pénzük, vagy bármi, amiben bíznak, vezesse őket, hanem a józanság, az igazság. Könyörülj, Urunk, mindannyiunkon, könyörülj a református, protestáns egyházakon, de ne csak rajtuk, hanem minden egyházon, akik Krisztus hívők, akik segítségül hívják a te irgalmas nevedet, és megismerhessenek téged minden vallás hívei is, mint egyedül igaz Istent a Jézus Krisztusban, aki út, igazság és az élet, és aki által mehetünk te hozzád, Atyánk. Könyörülj rajtunk, hallgass meg bennünket, könyörülj betegeinkért, betegeinken is, Urunk, mert te vagy a mi gyógyítónk. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézus imádságát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői. Vegyük Isten áldását, békesség és szeretet Isten népének hittel együtt, az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.